Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon, és nem mondom már estének, mert még lehet világos lesz, mire elmegyünk is. De hát ez a jó tavasz van. Reméljük, hogy mindenki kihasználja ezt az időt, akinek kertje van, veteményezni, palántázni, ültetni, amit most már mindent lehet, reméljük, hogy meg is marad. Szeretném kérdezni, hogy ki az, aki nem kapott ebből a könyvből, ugye ez a hét kisázsiai gyülekezetnek a előadásának a vázlatát tartalmazza. Igen, akkor ott van, megvan, aki még múlt héten. Igen, 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 igen. Jó. Ígértük, hogy hozunk. És szeretném elmondani, hogy amikor itt véget ér jövő héten, ugye a negyedik angyal üzenetével ez a mostani, illetve két hét múlva a sorozat, tehát húsvét előtt, akkor nem ér véget még a Szabad Egyetemnek az előadás sorozata, vagy szemesztere, tavaszi szemesztere, hanem ahogy említettem, tehát most átmegyünk az Ószövetségbe, egy kicsit kompenzáljuk itt a jelenések könyvének ezt a súlyozását, és a kis próféták közül fogunk mazsolázni. Kevésbé ismert része az Ószövetségnek, de annál tartalmasabb, és annál aktuális üzeneteket hordozó, amit fogunk tanulmányozni. Több előadónk is lesz, tehát akár Olá Lászlót, azt hiszem pont vele fogunk kezdeni, ha jól emlékszem a sorrendre, Mikeással, aztán Kökénye Zsuzsa is itt lesz köztünk, Csizmadia Róbert, Hites Gábor, Stramszki István, tehát több olyan előadók, akiket már hallhattunk, vagy még esetleg újak is. Ez majd húsvét után, tehát 19-én, ha jól emlékszem, az a szerda, tehát akkor folytatjuk, tehát nem lesz kihagyás, ugye, mert nem esik bele semmi ünnep, úgyhogy így lesz. Jövő hétre én már fogok hozni ilyen kis meghívókat, tehát amit lehet akár elvinni ismerősnek, barátnak, nekünk is ott lesz akkor a program. Hát jó, még egy kicsit odébb van, mert 19-e, de hát az idő röpül, tehát most már hétvégén ugye már áprilisba lépünk, tehát már aktuálissá válik. Most pedig akkor nézzük meg a második angyalnak az üzenetét a jelenések könyvében. Úgy második angyal, ugye itt a 14. fejezetben a három angyal közül a másodiknak az üzenetét fogjuk taglalni. Múlt héten láttuk azt, hogy a jelenések könyvének a közepét kezdtük el kutatni, ugye a 14. fejezet ide tartozik. Ugye a 11-től 14. fejezet az, ami a sárkány harcáról szól, tehát ez a központi üzenet, ami súlyozva van. A 11. fejezet végén Isten temploma megnyílt, erről olvastunk, megláthatott a szövetség ládája, és hát ugye miért fontos ez, mi van a szövetség ládájában? Ugye a 10 parancsolat, Istennek a törvénye, ami hát az engedelmességnek úgymond a szimbóluma, és hát a mércéje. A 12. fejezetben föltűnt a sárkány, láttuk azt, ahogy elkezd viaskodik Mihállyal, ki ez a sárkány, ezt is láttuk a 12. fejezetben, ugye az ördög, a sátán, ama régi kígyó, és arról olvasunk, hogy nem csak az Isten ellen folytat egy harcot, hanem Istennek a követőivel, ugye az asszonnyal, ki az asszony, az egyház, tehát Jézusnak a követőivel, azokkal, akik Isten törvényének a megőrzői és Jézus bizonyságtételének a hordozói, írta ott a 12. fejezetben. Aztán a 13. fejezetben még jobban kibontja János azt, hogy hogyan dolgozik a sátán, sohasem színről színre jelenik meg, hanem mindig valamiféle eszközöket, állarcot húz, eszközöket használ föl. A 13. fejezet két olyan hatalomról beszélt, akit fölhasznál, és aki mögött ő áll, ő mozgat, mint bábok. Az egyik, ugye mind a kettő fenevad volt, láthattuk, az egyik az a vízből jön föl, ez a fenevad, a másik a földből. Az egyik egy vallási természetű hatalom, a másik pedig egy világi erőt demonstráló hatalom, és ezek fonódnak össze, egyik a másikat, ugye az utóbbi az előbbit fogja erősíteni, és mindenkit rábír, hogy mindenki ezt a vallásit elkezdje imádni. A 14. fejezet pedig átvált a másik seregre, mondjuk úgy, az Istennek az oldalára, a 14. fejezetnek az elején feltűnik a bárány, az ő követői, akik mindenhova követik a bárányt, és a 6. verstől megjelent ugye az első angyal, ami az utolsó felhívást hozza a világnak, ez a 3 angyal, ahogy beszéltük is, ugye ez nem mennyei lényekre kell itt gondolni, hiszen ami rájuk van bízva üzenet, az lényegében a Földnek, a Föld lakóinak, Isten utolsó üzenetének az eljutatása, és ahogy beszéltük, ezt nem mennyei lényekre bízta az Isten, hanem hát ránk emberekre, az ő követőjére, az apostolokra, az egyházra bízta, és hát ugye a maradék az, akinek ezt végeznie kell. Tehát ez a 3 angyal szimbolizálja mindazokat, akik a legvégső időkben Isten figyelmeztető üzeneteit elmondják a világnak. Mik ezek a figyelmeztető üzenetek? Ugye az első angyalnak az üzenete mire hívta föl a figyelmet? Nála volt az örökkéve evangélium, emlékezhetünk, és azt mondta, hogy imádjátok azt, ugye, tehát Isten imádatára hívta fel a figyelmet, aki teremtette eget, földet, mindent, tehát neki az imádatára, hogy féljétek az Istent, imádjátok őt, engedelmesség által lehet ugye őt dicsőíteni, erről beszéltünk, nem akarom magam ismételni, és amivel megindokolta az egészet ez az angyal, hogy miért tegyük ezt meg, mert eljött az ő ítéletének órája, tehát közel van az ítélet kihirdetése, most még a vizsgálat folyik, még ma lehet elgondolkodni azon, hogy mit és hogyan dönt az ember, de nem sokára lezárul a döntési fázis. A második angyal, akivel ma fogunk foglalkozni, látjuk azt, hogy beszélni fog annak a hármas szövetségnek, a hamis hármas szövetségnek, ami a sátán és az eszközei általi hamis szövetségnek a leomlásáról, majd mindjárt rátérünk, és a 3. angyal, akivel pedig jövő héten foglalkozunk, ő pedig kihirdeti azoknak a végét és sorsát, akik egy hűségjelet viselnek, a sárkánynak a hűségjelét. Na hát, hogy mi ez a hűségjel, erre a jövő héten kerül sor. Tehát erről aztán tényleg nem akarok ma beszélni, hanem csak a 2. angyalnak az üzenetéről. Hogyan is szól a 2. angyal üzenete? Egy rövid üzenet az elsőhöz képest, így szól. Más angyal követi azt, ugye, tehát az elsőt, mondván leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Ugye, ha egy kicsit megnézzük itt az üzenetet, föl lehet fedezni azt, hogy az első angyal, amikor megjelenik, hol is jelent meg az első angyal, emlékszünk? Lényegében minden angyal, ugye az ég közepén jelennek meg ezek az angyalok, vagyis ez kifejezte azt, hogy ez nem valami titkos üzenet lesz az utolsó, Isten utolsó felhívása a világnak, hanem mindenki számára hallható, látható dolog lesz az evangéliumnak az eljutatása. Hogy jelent meg az első angyal? Tehát az ég közepén és hangos szóval kiáltott. Na most itt ez a hangos szó, ez kimarad. Tehát itt nem olvasunk hangos szóról, vagy fennszóval kiáltásról, csak mondja ez az angyal, hogy leomlott Babilon a nagyváros. Tehát itt nincs hangos szó, hanem majd csak amikor a 4. angyal felhívása, ami egyébként egybecseng ezzel az üzenettel, szintén Babilonról szól, és hogy onnan mindenki fusson ki, majd foglalkozunk vele ugye ezzel az üzenettel 2 hét múlva. Na ott fogjuk olvasni azt, hogy ő már teljes tarokból fogja kiáltani ezt a leomlást. A 2. angyal kivétel. A 3. angyalnál megint majd olvassuk jövő héten, hogy ő is nagy szóval kiált. A 2. angyal még egy picit úgy csendben van. De lényegében, ha megnézzük, ez lesz az utolsó üzenet, amely a 3. angyali üzenet közül úgy kiemelkedik, és ez kerül majd a középpontba. A leomlása minden hamis dolognak, és Isten dicsőségének a hirdetése. A nagy Babilon kifejezés, ugye így olvastuk, leomlott a nagy Babilon. Hát ha belegondolunk, János, amikor leírja ezeket a sorokat, hol van a babiloni birodalom? Milyen birodalom van, amikor János leírja ezeket a sorokat? Hát római birodalom uralja az egész földközi-tenger térségét, hát nem is csak a földközi-tenger térségét, hanem még ugye a Egyiptom, és így tovább, tehát a közel-keleti térséget is. Hát hol van Babilon? Lényegében a babiloni birodalom már letűnt, nincs sehol. Nagy Sándor uralkodása, illetve hát a Nagy Sándor hódítása után tudjuk azt, hogy 4 hadvezére felosztja maga között a birodalmat. Róluk beszéltem eleget itt a 7 kiserzsei gyülekezet kapcsán, emlékszünk? Szeleukosz, Ptolemaiosz, emlékszünk ilyen nevekre? Itt emlegettük őket, ezeket az uralkodókat, és aztán ezek még tovább aprózódnak később, vagy a római birodalom beszippantja, elfoglalja ezeket a területeket. Tehát hol van Babilon már? Sehol. Mégis Babilon valami többletjelzővel fog rendelkezni. A Jelenések könyvében egyébként itt olvasunk először Babilonról, erről a névről, amit hát szimbólumként jelenik meg. Ugye a jelentése, ha akkádul néznénk, Babilum, Istenek kapuja, akkádul, de héberül, ugye, és hát ez az, amiért használják János is, vagy a jó keresztény írók, a zsidó írók, mert ez nem egy ilyen pozitív, nem az Istenek kapuját jelenti héberül, hanem zűrzavart jelent, káoszt jelent, és ezért lesz egy olyan szimbólumá, ami minden esetben a gonosz erőknek a jelzőjévé válik. Egyébként 5-ször fordul még elő a Jelenések könyvében, ide le van, kiírtam az igehelyeket. Jeruzsálemnek ugye 2 város jelenik meg a Jelenések könyvében. Az egyik az Babilon, a másik Jeruzsálem. Jeruzsálem, ugye az új Jeruzsálem, ami leszáll az égből, látjuk a Jelenések könyve végén, és Babilon. És ez a 2 ugye szintén ellentétben van egymással, mint ahogy ellentétben van egymással a sárkány, és az Isten, és az Istennek a serege. Tehát ez így jelző, ugye leomlott a Babilon a nagyváros, a nagyjelző, ez pedig egyértelműen Dániel könyvéből származik. Emlékezhetünk arra, hogy Dániel könyvének helyzetében ott van Nabukodonozornak egy álma, ami arról szól, hogy lát egy nagy fát, az ég madarai, a különböző élőlények az ágak között védelmet találnak, mindent a fa alatt, majd azt látja, hogy aztán kivágják ezt a fát, a törzsökére láncot vennek, stb. És hát Dániel, amikor megfejti ezt az álmot, hát mit jelent az álom? Hogy a király lényegében, és ugye 7 idő telik majd el, tehát 7 év telik el, hogy a király hát úgymond elveszíti a trónt, egy betegség, egy őrültség következtében, és hát így 7 évre kivettetik az emberek közül. Tudjuk azt, ez egy évig még nem történik, meg nem következik meg, hiszen Dániel elmondja, hogy nem kell ennek feltétlenül bekövetkezni, ha a király megalázza magát, de Nabukodonozor nem alázza meg magát, hanem elkezd a palota tetején jár, és kérkedik, és ezt mondja, ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem fenségem dicsőítésére, és lényegében ez a babiloni gondolkodásnak a mindenkori jellemzőjévé válik, és ezért említi meg János is ezt a képet, az öndicsőítés, az emberi nagyságnak a fölemelése, az Isten fölé való emelése, hát ez a Babilon ezért válik egy ilyen szimbólumá. De hát nézzük meg, hogy mit hordoz még magában Babilonnak a fogalma. Egy picit nézzük meg azokat az ószövetségi képeket, hogy jobban megértsük, hogy miért pont Babilonnal példálózik János. Hiszen azért elmondható, hogy a Szentírásban több olyan más helyet is megemlíthetne, akár Egyiptomot, tudjuk a fogság, meg sok mindent meg lehetne említeni, ami szintén olyan szimbólumá vált, vagy szimbolikusá, Szodoma és Gomora képe, vagy több olyan várost, helységet meg lehetne említeni, amit szintén ilyen tartalommal bír. Hát János, hogy miért ezt hozza föl, próbáljuk meg beazonosítani, és egy kicsit közelebb menni. Ugye Babilon az Isten elleni lázadás elbizakodottságnak a megtestesítője, ugye az ős Babilon, a Bábel tornya, ugye ez ez is ott állt a Bábel tornya Babilonnak a helyén. Tudjuk talán a történetet. A vízözön után Isten adott egy ígéretet az emberiségnek, hogy nem lesz többet vízözön, és hát kérte, hogy szélegyenek szét a földön, népesítsék be a földet. Na most ennek ellenére, a kérés ellenére ezek az emberek mit határoztak el? Nem széledünk szét, együtt maradunk, és sőt, egy tornyot építünk, egy hatalmas tornyot, aminek a teteje az eget éri, és hát lényegében ez az önmagát biztosítanó, akaró ember csődje, hogy egy milyen jó szimbólum, hogy minél jobban az égre tör, annál jobban nem fogja megérteni a másikat, mert hát mi történik ott? Összezavarja ugye Isten a nyelveket. De ez hát több történetben is láthatjuk, ahol az ember fölé emeli magát a másiknak, a társának, ugye itt a képen Káin és küzdelmét ábrázolva, és látjuk azt, amikor valaki fölé emeli magát a másiknak. Mi lesz általában annak a vége? Hát az, hogy a másikat, nem hogy nem értem meg, nem is akarom megérteni, sőt, el akarom pusztítani, mert ő másképp gondolkodik, ő mást állít. Hát valahol ez a babiloni stílus. Ez a babiloni gondolkodás. Ugye Bábel tornya, tehát ahogy említettem, és Babilon építői arra törekedtek, hogy olyan uralmat hozzanak létre, amely teljesen független az Istentől. Ők akartak valamit elérni, ők akartak maguknak valamit, tehát be akarták biztosítani magukat. A toronyépítéssel emléket állítottak hitehagyásuknak, mely az Isten ellen lázadó ember gőgjét volt hivatott kifejezni. Tudjuk azt, hogy Babilonnak a képe Bábel tornya után eltűnik a Szentírásból, tehát nem olvasunk róla, egészen a babiloni fogság idejéig. Tehát Mózes könyvében a kivonulás után nem találjuk meg Babilon, nem találjuk meg Józsué könyvében, Sámuel könyvében, tehát eltűnik ez a Babilon, hanem előkerül ugye az új babiloni birodalom idején, Nabukodonozor kapcsán. Egy nagyon érdekes dolog, amiért szintén föl van itt hozva, hogy egy hármas szövetségre épült ez az új babiloni birodalom. Egyrészt volt egy ideológiát adó papság, ugye több istenhit jellemezte őket, voltak főistenek is persze, majd még fogok Babilonról beszélni később, nem ma, hanem két hét múlva, amikor a leomlott, hogy kicsit jobban belelássunk, ma csak érinteném ezt a kérdést. Tehát az ideológiát adó papság, és tudjuk azt, hogy például Dánieléket, amikor elviszik, őket is ide, ebbe a rétegbe próbálták beolvasztani, vagy benevelni, a papok, varázslók, írás, tehát ebbe a rétegbe próbálták bele integrálni. Aztán voltak az úgynevezett káldeusok, akik a katonaságot képviselték, a katonai erőt képviselték, és hát ami a birodalomnak a jólétét, meg a fennmaradását hozza, mindig a kereskedés, a kereskedők, akik hát megalapozzák, de szerintem nem csak a babilonit, hanem minden egyes birodalomnak a meglétéhez szükségesek. Ha megnézzük a Jelenések könyvében, ott is ilyen hármas dologra van utalás. Egyrészt a vízből följövő fenevadat láttuk, egy vallási hatalomként jelenik meg. Ugye a másik hatalom, a földből feljövő, az inkább az emberi, tehát az erő, a világi hatalom, ha lehet így fogalmazni, katonai hatalom, amit képvisel. És hát látjuk azt, hogy az egész pedig, hát mire megy ki, például ha a kereskedést nézzük, elhangzik a 13. fejezetben, hogy csak az adhat, vehet, kereskedhet, akiken a fenevadnak a bélyege van. Hogy mi ez a bélyeg, majd a jövő héten rátérünk. De már itt megjelenik. Tehát ugyanez a hármasság, ami a babiloni birodalomban, ugyanez jelzi majd itt a végidőnél a sátánnak a munkáját. Hogyan jelentkezik még Babilon? Hát a Babilon jelentkezik egyrészt a prófétáknál, ha Ézsaiás Ezékiel könyvét nézzük meg, jelentkezik úgy, mint sátán és a démonoknak a megtestesülése, megtestesítői. Amikor Ézsaiás beszél Babilon királyáról, akkor azt mondja, hogy ugye miként estél alá, fényes csillag, hajnal fia. Holott te azt mondád a szívedben, az égbe megyek föl, az Isten fölé helyezem az ülőszékemet. Tehát itt nem csupán a Babilon királyáról beszél, hanem beszél arról a ördögi hatalomról és sátánról, akinek ugyanez volt a terve. Egyébként maga a név, ha megnézzük latinul, ugye Lucifer, mit is jelent? Fényt hordozó, ugye lux ferro. Tehát a fény hordozó, ugye miként estére alá fényes csillag. Tehát amikor Ézsaiás beszél, akkor ez is benne van Babilonnak a képébe. Az első században, és akkor közelebb érünk itt például János korához, Róma fedőneveként használták, tehát a római birodalom és Róma városának a fedőneveként használták, mind a zsidó, mind a keresztény irodalomban. Ugye Báruk apokalipszise nem annyira ismert előttünk, de például Péter apostol levelében, az 5. fejezet 13. versében, amikor írja a befejezést, hogy köszönt titeket a Babilonban lévő gyülekezet. Hát hol volt Péter az élete végén? Ugye hol halt mártír halált? Hát nem Babilonban, mert nem is létezett Babilon, hanem látjuk azt, hogy tehát ezt egy ilyen fedőnévként használták Rómára, és hát a Róma városát nem csak a pogány Rómára használták, hanem például az egyházatják később, úgymond a világi hatalmat kapott konstantini fordulat után, a világi hatalmat kapott kereszténység vezetőjére, tehát a Rómára, a pápára, a pápasságra is ugyanezt használták, a Babilon képét, nem beszélve a reformátorokról. Nem tudom, itt mennyire látszik ez a kép, tehát egy kicsit kinagyítom. Luca Cranachnak a neve, nem tudom ki az, akinek mond valamit. Luther Mártonnak a Bibliáját, ugye, tehát ő volt az, aki ellátta illusztrációkkal. És ha megnézzük itt a fenevadon ülő asszonyt, akit ábrázol, hát, és hogy mi van a kezébe, a fején, akkor rögtön látjuk, hogy Krana mester is, hát kivel azonosítja be a, úgymond ezt a Babilont, aki megitat másokat, igen, a borával, majd mindjárt erre is kitérünk. Hát ezek egyházi szimbólumok, tehát a pápai tiara van a fején, és itt, tehát a római katolikus egyházat azonosítja be Babilonnal, és ez még csak egy szebb kép, nem akartam másokat berakni, internetre beütik, megtalálhatják. Például amikor a fenevad, illetve a sátán levettetése az égből a 12. fejezetben, oda egy olyan illusztrációt rakott, hogy a pápa így esik le az égből, tehát konkrétan ábrázolja. Ma tudom, már ezeket már nem szabad előhozni, mert ma már ugye ökumenizmus jegyében nem szabad ilyeneket, de bizony ezt el kell mondani, hogy a reformátorok így azonosították be az akkor nem éppen a Bibliához hűséges egyházat, ezt megint csak el kell mondani, mert ez valóban így volt, és hát ugye ez a babiloni gondolkodásnak a jellemzője. Tehát Babilon így válik szimbólumá. Ugye mi az, ami a bűne a Babilonnak? Mi az, amit tesz a Babilon? Amiért ilyen negatív módon jelenik meg, és miért használják föl? Ugye így olvassuk, hogy féktelen paráznaságának borával itatott meg minden népet. Egy-két görög kifejezés, amit itt kiírtam, ugye a féktelenség szenvedély indulatra utal, a paráznaság, majd mindjárt rátélek, hogy mit szimbolizál, ezzel találkoztunk már a kis-ázsiai levelek között is. Ugye a bor, kábít, részegítő ital, szintén láttuk azt a jelenések könyvében, hogy a bornak is van egy ellentéte, ha italokról beszélünk. Megjelenik a bor a jelenések könyvében, és megjelenik mi a másik, emlékszünk? 22. fejezetben Jézus azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön, és igyék, de ő nem bort. Ugye két ital van a jelenések könyvében, két város, két ital, stb. Egymásra ellentétben állnak, a sátán az bort akar adni, Jézus pedig vizet ad az övének, az életvizét. Ugye majd erről mindjárt egy bővebben, megitat. Ez a szó, ez utal, és hát ugye itt nem a fizikai borról van szó, hanem lelki, a tanításbeli hitetésről van szó. Itt lényegében utal ez a maga a kifejezés arra, hogy ez nem egy ilyen önkéntes dolog csupán, hogy ha akar, az iszi, aki akar, iszik, ha valaki nem, hanem rá erőlteti, kényszeríti az embereket, meg itatja, ha akarja, hanem inni kell. Tehát egy ilyen kényszerítés van ebbe, és ugye minden népet, bocsánat, egy picit talán állítok a vetítőn, mert már engem is zavar, hogy itt kilóg a kép. Tehát minden népet, ugye ez meg annak az ellentéte, hogy a három angyal közül az elsőről is azt olvastuk, hogy az örök való evangéliumot is minden népnek, ágazatnak, nyelvnek. Hát a sátán is nem csak egy csoportot akar elhitetni. Babilon is nem csak egy csoportot céloz meg, mondjuk csak a hűségeseket, hanem azt olvassuk, hogy mindenkit meg akar részegíteni, az egész világot a bárány ellen akarja hangolni. Tehát ez Babilonnak a terve. Ugye miért pont a bor? Miért pont a bor képe? Hát a bor, most ha fizikailag nézzük, ugye milyen hatása van ennek az italnak, a bor megzavarja a tiszta gondolkodást és a helyes ítéletet. Ugye minél többet fogyaszt belőle valaki, mi az eredmény? Tisztább a gondolkodásunk? Semmilyen. Hát ugye azt tapasztalja, mindenki tapasztalja, hogy tehát annál kevésbé ura a cselekedeteinek az illető. Olyan dolgokat is megtesz, képes megtenni, vagy meg is cselekszik, amit amúgy józanul, ha átgondolja, nem tenné meg. Ugye egy kábító hatás alá kerül az ember, és ugye amilyen következményei vannak, ettől függetlenül mégis sokaknak kívánatos. Tehát, hogy lehet, hogy tudjuk előre, hogy mi fog velem történni, vagy mi az, ami várható, mégis nagyon sok ember számára mégis kívánatossá válik. Na most itt természetes nem a fizikai borról van szó, hanem lelki, és nem fizikai részegség, hanem lelki részegségről beszél, vagyis lelki tompultságról, a lelki gondolkodásnak a torzulásáról van szó. Babilon tehát egy olyan italt, olyan tanítást, olyan zűrzavaros mindenféle tanítást kínál az embereknek, ami kívánatos számukra, de ha élnek vele, ugye, mert mindig az embereket akarja kiszolgálni, és majd mindjárt látunk példákat is, akkor elveszítik korábbi józanságukat. Először csak kóstolgatják az emberek, és eközben úgy érzik, hogy ez nem is árt nekik, sőt, mintha még jobban éreznék magukat tőle. Ettől az érzéstől késztetve ugye még többet így isznak belőle, és olyan dolgokba sodorja bele őket, amit egyébként nem tettek volna meg, és hát így beáll egyfajta lelki kábultság, lelki részegség, lelki tompultság, az igazi, a bibliai tanítás iránt már kevésbé lesz fogékony az ember, mert hát ugye el van, nekem ennyi elég, nekem nem kell több. Én ebbe születtem, ezt úgy hallottam, tanultam, én nem akarok a Bibliával foglalkozni, én nekem ez így, stop. Hogy az jó-e vagy nem, én ezt nem is akarom tudni. Egy ilyen lelki fásult, lelki tompult állapot az, amit ez okoz. Ugye az adott inni kifejezés, ahogy említettem, tehát ezt engedtetni, tehát arra engedni, hogy ezt valóban egy erőltetésre fogja megtenni. Ugye a 13. fejezet is beszél egyfajta erőszakról, amikor az egyházi hatóságok ma nyomást gyakorolnak, természetes az állam közreműködésével, hogy végrehajtsák a különböző vallási rendeleteket. Azt is teszi mindenkivel, így írja a jelenések könyve, senki se vehessen, el ne adhasson semmit, hanem csak akin egy bizonyos jel van. Aki nincs, aki nem ezt a tanítást tartja, aki nem ezt fújja, az máshova fog kerülni, az ki lesz rekesztve. És persze, hogy történik meg mindez, mindig, ez a kirekesztés, ez az erőltetés, ez nem nyíltan történik, hanem mindig a szeretet állarcában. Mondhatni a keresztény hit védelmében. Hát nézzük meg például a keresztes hadjáratokat, amikor elindítják. Miért indítják el? Hát nem a pusztítás volt a cél, hanem hát a keresztény hitet védelmezni kell. És hát ennek a védelmében tudjuk azt, hogy a keresztes hadak mit műveltek akár a Magyarországon is, amikor átvonultak. Hogyan fosztogatták ki a falvakat, stb. Ugye nem egyszer ugye a királynak közbe kellett szólni, hogy stop, nem léphetnek be az ország területére, mert a szeretet nevében, meg a keresztény hit védelmének a nevében mit művelnek a falvakba. De meg lehet említeni az inkvizíciót, meg az összes többit. A keresztény hit védelmében mit tesz ugye az államilag elismert, sőt felemelt egyház, mit tesz. Hadd mondjam el, hogy nem csak a római katolikus egyházat lehet megemlíteni, hanem akár az Észak-Amerikában az őslakosok, a visszaszorulása, a visszaszorítása is, ugye az már egy másik oldal, ugye a protestantizmus, amikor szintén egy felekezet olyan hatalmat kap, vagy felekezetek, mit tesz? Azt olvassuk, hogy ez a részegség, amivel megitatja ugye a föld összes lakosságát, a 17. fejezetben, amikor fölmerül megint Babilon, azt mondja, hogy részeg, ő maga is részeg, mégpedig mitől részeg? Részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek a vérétől. Tehát mit próbál megtenni azokkal, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy ők, vagy ő? Hát igen. Tehát azoknak a vége a halál, és el akarja őket pusztítani. Persze mondom, mindezt a kegyesség ruhájában és álcájával teszi. Ugye a paráznosságnak a bora, így olvastuk. A paráznosság itt sem, mint ahogy a bor, a részegség sem fizikai, a paráznosság sem egy fizikai fogalom. Ezzel találkoztunk már a hét kis erzsély gyülekezetnél is, ugye ebben a lelki paráznossággal emlékszünk, hogy melyik gyülekezet kapcsán? Visszakérdezhetek? Hát a második az egy nagyon jó gyülekezet volt, a szmirnai, ugye a hűségesek voltak, semmi elmarasztalást nem kaptak. Az asszony, ugye a Jézabel megjelenése, sőt már Bálám tanításakor beszéltünk erről a lelki paráznosságról, tehát ott Pergamon és Tiatira, tehát ott jelentek meg ezek a fogalmak, a lelki paráznosságnak a fogalma, és hát itt is megjelenik átvitt értelmű, az Isten iránti hűtlenséget, a bálványimádást jelenti ez a fogalom. Ugye a Bírák könyvéből van ez az idézet, hogy amikor a nép is elhagyta az Istent, más istenekkel paráználkodtak, tehát több helyen így írja a Biblia az Istenek az elhagyását. Ugye a nagy parázna, olvastuk és olvashatjuk később is a Jelenések könyvében, aki a nagy vizek mellett ül, akivel paráználkodnak a föld királyai. Lényegében itt nem csak egy felekezetről van szó. Nem lehet azt mondani, hogy na hát valamelyik keresztény felekezet, a kereszténységnek egy ága, és akkor ez a Babilon. Babilon sokkal kiterjedtebb képet ad a Jelenések könyvében. Nem csupán egy csoportja az emberiségnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a római katolikus egyház, mert mondjuk luterék avval azonosították be, és akkor csak az. Nem. Nem. Minden olyan vallási, politikai rendszer, amely emberi erőfeszítésektől várja az örök életet, ez mind Babilon. Tehát ami saját maga, mint a Bábel tornyánál, saját maga akarja megoldani a világ problémáját, hát lényegében elveti ugye az Isten kegyelmét, sőt, hát Jézus kell, ha mi meg tudjuk emberek oldani a bűn problémáját mi föl tudjuk számolni, vagy föl tudnánk számolni. Kell Jézus? Szükség van Jézusra? Istenre? Hát ha mi emberek meg tudjuk csinálni, akkor Istenre nincs is szükség. Végül ezt mondjuk ki. Ez volt ugye Bábel tornyának az építői. Ez volt Babilon, hát az én dicsőségem. Az ember fölmagasztalása. Ahol az ember kerül a főhelyre, na itt minden. Minden vallási, politikai, bármilyen rendszer, gondolkodási, filozófiai rendszer rögtön ebbe a Babilon kategóriába kerül bele. Aminek persze vannak bibliai dolgai, mert onnan is merít, de hát ezért zűrzavar. Ezért zűrzavar és káoszos. Mindenhonnan valamit kiemel, de igazán a központi üzenet nem az Istenre utal és nem rámutat. Nem csupán a babiloni gondolkodás zavaros voltára utal ugyanakkor ez a lelki paráznosság, egy olyan vallási politikai szövetségről is szól, amit az ördögi hármasság hoz létre annak érdekében, hogy Isten uralmával szembeni ellenállásra mozgósítsa a népeket. És János ugye, hogy jellemezte ezt a szövetséget, Babilont, a nagyvárost? Mit olvastunk, hogy kétszer is így kezdődött. Hangos szóval ezt, vagy hát mondta az angyal, még nem hangos szóval, de mondta, hogy leomlott, leomlott. Ugye kétszer is mondja, hogy leomlott. Ugye mindig, amikor ilyen ismétlődés van a Szentírásban, akár az evangéliumban, itt csak egyel írtam ki, nem írtam ki mind a kettőt, amikor Jézus is úgy kezdi például az egyik mondatát, hogy bizony, bizony mondom néktek. Tehát ez mindig nyomatékosít. Mindig kifejezi azt, hogy itt egy fő dolog, és ez biztos dolog. És hát miért mondja azt, hogy leomlott? Hát amikor János ezeket a sorokat leírja, ugye ha ő számukra Róma, pogány Róma volt Babilon, és a sátán székhelye ott Rómában volt, hát leomlott ez a lelki, szellemi hatalom János korába? Nem, sőt, ha megnéznénk, Róma még csak épp akkor virágzott, a második században, ugye akkor éri el Britannia és a többi, tehát akkor éri el a legnagyobb kiterjedését, még János után. Tehát nem, hogy leomlott volna, még inkább növekedett ez a hatalom. János úgy beszél róla, hogy ez már elesett. Ezt nevezi a Szentírás, vagy nevezzük a Szentírásban ezt a megfogalmazást a költői, illetve a prófétai múltnak, amikor úgy beszél egy jövőbeli történésről, mintha az már megtörtént volna. És teszi ezt azért a próféta, vagy teszik a többi próféták is, hogy ennek az eseménynek a bizonyos a bekövetkezése. Ez így van, akár hogy látszik, hogy ez nem így történne, ez akkor is így fog megtörténni. Ószövetség, újszövetségi próféták is használják ezeket a megfogalmazásokat. Például Ézsaiás, Jeremiás, kettőt írtam csak ki, amikor Ézsaiás még a babiloni fogság előtt él. 100-150 év még a babiloni fogságig Ézsaiástól. És már ő beszél arról, nem csak arról, hogy majd jönnek a babiloniak és elvisznek mindent, amit láttak ott Ezékiás király udvarába, hanem azt mondja a 21. fejezetben, elesett, elesett Babilon, minden Isten szobra a földön hever. Pedig hát 150 év múlva még nem úgy tűnik, hogy elesett, hanem sőt, még akkor jön a fogság. De már a próféta beszél arról, hogy igen, egy időre lehet, hogy fölemelkedik, de mi lesz a vége? Pusztulás. Jeremiás, mikor él Jeremiás? Hát tudjuk azt, ő az, aki elbúcsúztatja a fogságba menő foglyokat. Elmondja nekik azt, hogy munkálkodjatok a város jólétén, ahova mentek, mert az ő jólét a ti jólétetek. De már beszél arról az 51. fejezetben, hirtelen esett el Babilon, összeomlott, jajgassatok miatt, tehát még hol esett el, még most mennek el a foglyok, de már úgy beszél róla, hogy vége lesz. Ugye 70 éves fogság, ott van Jeremiás már beszél, hogy 70 év, és össze fog omlani. Ez a figyelmeztetés ugye arra vonatkozik, hogy ne az emberek által kitalált rendszerekben, filozófiákban, vagy magunkban bízzunk, hanem az Istenben. Ezért is mondja, hogy leomlott. Lehet, hogy ma még működni, látjuk ezeket a gondolkodásokat, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy tényleg valamit tudunk mi emberek tenni, azért, hogy itt a Földön eltűnjön minden háború, minden rendeződjön. Hát Persze nem tudom, hogy ki az, aki így látja, de vannak, akik ezt tanítják egyébként, hogy majd mi emberek fogjuk itt létrehozni a béke királyságot, és hát Istenre lényegében nincs is szükség, mert mi valahogy megoldjuk, de nem. Nem. Isten azt mondja, hogy ennek vége. Minden emberi ilyen erőfeszítés, ez kudarcra van ítélve, eleve. Ugye hogyan lett hitehagyóvá az egyház? Hogyan férkőzött be a babiloni gondolkodás például az egyházba? Ugye az egyház, amikor a pogányság szokásához való igazodásával kísérletezett, hogy hát kedvezzünk a pogányoknak, hogy így talán könnyebben elfogadják majd a kereszténységet, hát így indult el a hitehagyásnak az útjára. Beszéltünk a hét kisázsai gyülekezet kapcsán is, emlékeznek a medvére, hogy leülünk tárgyalni a medvére, a megalkuvás. Mi volt egy fontos kérdés a keresztényeknek? Részt vehetünk-e bizonyos pogány istenségeknek szentelt ünnepeken, dolgokon? És azt látjuk, hogy amikor megtörténik a konstantini fordulat, ugye, így is írtam ilyen zárójelbe Konstantin megtérése, mert hát valljuk be őszintén, ez nem egy igazi megtérés volt, ez egy politikai húzás volt, amikor a különböző névvándorlás által fenyegetve látja azt, hogy egyre gyengébb a birodalom, és ugyanakkor a birodalomon belül pedig van egy olyan csoport, ami pedig erősen tartja magát a legnagyobb üldözések ellenére, és azt mondja, hogy hát egy ilyen ideológia alap jó lenne, mert ez összetartaná a birodalmat, ami szétesőben van, ez a kereszténység. Bárhogy is üldözték, mégis gyarapodtak. És Konstantin mit tesz? Fantasztikus húzás. Hát akkor ők lesznek az ideológia alap, és nem üldözzük tovább, sőt, mindenkinek azt kell tenni, amit ők mondanak. Ugye például, ha megnézzük, ugye a vasárnap is itt jön be a képbe, a vasárnapi napnak a tisztelete, kiadnak rendeletet, hogy minden városlakó a napnak tiszteletre méltó napján kötelező megnyugodnia. Ugye vasárnapi munkaszüneti nap. Nem új dolog, hanem már Konstantinnál megjelenik ez a kép. Tehát amikor ő fölemeli, és hát aztán egyik engedmény a másik után. A különböző ünnepek, szokások mind-mind beáramlanak az egyházba. Hát nem véletlen, hogy nem csak Luther, hát Luther előtt nagyon sokan már felszólalnak ezek ellen, hogy hát azért valami stoppot most már kéne tenni, hogy a Biblia tanításhoz vissza kéne menni, és nem a pogány szokásokat kéne átvenni. Ugrok egy nagyot, ugye hogy kezdődött, és hát hogyan alakul ez később. 19. században Ellen Wood White beszél arról, hogy Amerikában, ez tőlünk távol, messze, meg már 200 évvel ezelőtt, ugye a Philadelphia gyülekezet az, ami példázza ezt a korszakot, a nagy ébredési mozgalomnak az idejét, amikor sokan a Bibliához jönnek, bibliatársulatok alakulnak, stb. És azt mondja Ellen White, hogy ugye megjelenik ezzel szemben egy hamis ébredés, vagy hamis kíváncsiság az emberekben. A vallásosság, így írja, népszerű lett a világban. Hatalmasságok, politikusok, jogászok, orvosok, kereskedők lépnek be az egyházba, hogy kivívják a társadalom tiszteletét és bizalmát, hogy saját földi érdekeiket szolgálják. Tehát nem azért lépnek be az egyházba, mert igazán ők is elfogadnák a Biblia tanításait, hanem ez egy jó politikai húzás. Ugye, hát a történelem ismétli, úgy látszik, önmagát. Ismételte, mert ma már ilyen nincsen. Önmagát, amikor tehát világi hatalmaságok beléptek az egyházba. Mondom, ezt 1900-as évek előtt írja még, 1800-as évek végén. Így próbálják igaztalan ügyeiket a kereszténység látszatával takarni. A megkeresztelt világ és emberek vagyonától és befolyásától megerősödött vallási közösségek pedig még nagyobb népszerűségre és pártfogásra tartanak igényt, és persze, ha valaki nem úgy tesz, akkor megkérik az adott képviselőt, vagy akárkit, aki oda belépett, hogy akkor járjon el az ügyükben, és nyomatékosítsa az ő ideológiájukat. Tehát látjuk azt, hogy ez az összefonódás, amikor a vallás már nem igazán azért lesz fontos. A Biblia nem az igazán azért fontos, mert ahhoz a tanításhoz akarom szabni az én életemet, hanem fordítva. Nekem vannak elgondolásaim, és a Bibliából kimazsolázok dolgokat, és ezt próbálom alátámasztani vele. Hát látjuk azt, hogy sajnos valóban ez a gondolkodás nem szűnt meg, hanem ma is van, akik úgy használják a Bibliát, akár világi hatalmasságok is, hogy hát az ő politikai céljaik elérésére, hát egy-egy bibliai szöveget is akkor beletesznek a mondani valójukba, mondandójukba, és akkor, hát akkor így még kellemesebben fog hangozni a dolog. De ha megnézzük igazán, hát nem tudom, hallottunk már politikustól olyat, hogy kérem, mi nem tudjuk jobbá tenni a világot, de imádkozzunk közösen Istenhez, mert keresztények vagyunk, és kérjük őt, hogy ő jöjjön el mielőbb, mert hát ebbe hiszünk. Ugye jöjjön el a te országod. Ugye? Tehát hallottunk már ilyet? Tehát ugyanakkor mégiscsak idézik, csak hát nem így, meg nem ezt. Hanem majd mi? Mint ahogy megvan írva, és akkor kimazsolázunk belőle. Babilonnak a befolyása sajnos nem szűnt meg Jánossal, nem szűnt meg a középkorral, sajnos Babilon, ez a babiloni gondolkodás minden felekezetbe bele akarja enni magát. Mert mit olvastunk? Hogy kit akar leitatni? Minden népet. Minden népet le akar itatni. A babiloni befolyása a gyülekezetre hogyan jelentkezik? Hát vannak ilyen törekvések például, és hát mindenki most a maga felekezetébe söpörgessen, úgy gondolatba, és gondolja át, hogy a saját felekezetét is sajnos veszélyezteti, tehát például az enyémet tudom, hogy veszélyezteti ez a gondolkodás, mert vannak, akik így próbálkoznának, hogy az egyházat vonzóvá kell tenni. Olyan istentiszteleti formát kell kialakítani, ami a mai modern fogyasztói társadalom követelményhez igazodik. Hogy minél többen legyünk. Ugye sok helyen ez a cél, hát fogyunk, inkább idősebbek járnak, hát akkor olyan istentiszteleti formákat, zenét, stb. Válasszunk, ami majd hát behoz a fiatalokat, behoz másokat. Lényegében a fő cél az élmény lesz, az, hogy jól érezzem magam. Csak hogy az istentiszteletnek nem ez a célja, hogy én jól érezzem magam. Az istentisztelet, hát az maga a szó is a magyar, nagyon jó kifejező ilyen értelemben, hogy az Istent akarom tisztelni, nem saját magamat akarom egy élményhez juttatni. Ugye a vallásos és vallástalan emberek közti választóvonalak elmosódnak. Ne legyen különbség. Se öltözködésben, semmiben. Honnan lehet tudni azt, hogy valaki vallásos, vagy kevésbé az, vagy akár ateista? Egy helyre járunk szórakozni, minden ugyanaz, a viselkedés, minden ugyanaz, nincs határvonal. Ha megnézzük, ugye azért a János korában, hát a keresztények részt vettek el azokon a lakomákon, céges bulik, emlékezünk? Ja, hát ma már ez nem gond, hát ott kell lenni, el kell menni, mi is, hát ebben mi a baj? Tehát ez a babiloni gondolkodás. Ez nem baj. Olvasd a Bibliát, meg menjél el. Hát most mi a baj benne? Összemosni. Egy ilyen zűrzavar keletkezik. A vallás ugyanolyan szolgáltatás, mint a többi. Ugye ezt főleg látjuk, hogy sok embernek ez az igénye, hogy leginkább szociális téren tartanak igényt a vallásra. Tehát ha valaki szegény, vagy bajban van, akkor kopogtatnak, hogy igen, de amikor esetleg a vallás szeretné a bibliai tanítást adni, jaj, ne, engem ne térítsen, ne, hagyjon engem békén. A kenyér kell, meg a hal, de semmi más. Ugye, tehát az egyházat, a vallást, tehát megfosztjuk a lényegétől, mert Jézus miért hívta el az egyház, miért hozta létre az egyházat? Nem szociális egyletként hozta létre. Tehát nem azt mondta, hogy a szegényeken ne segítsünk, de nem ez volt a fő cél, hanem menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet, mondjátok el az Istennek a tanításait. Tehát tovább adni a dolgokat. Persze fizikailag is segíteni, de nem az elsődleges cél az evangélium hirdetése. Hát ha megnézzük az evangélium hirdetése, akinek a feladata legtöbbször, hát ott vannak a papok, a lelkészek, hát majd ők megcsinálják, megélik. Mi nekünk ez nem annyira fontos. Hát ez az a babiloni gondolkodás, ez a lelki tompultság, a lelki részegség állapota, ami, mondom, minden gyülekezetet, minden felekezetet veszélyeztet. Be akar lopózni, és be akarja magát inni ez a gondolkodás a felekezetekbe, a gyülekezetekbe. Én így fogalmaztam meg, Babilon ma ott van, ahol Isten igéjét félreteszik, vagy helyettesítik emberi tanításokkal. Babilon ma ott van, ahol Isten törvényét megmásítják. Babilon ma ott van, ahol a világ befolyása elárasztja a gyülekezetet. Babilon ma ott van, ahol a pogány szokások, a rítusok, a bálványok megszokottá válnak, sőt, inkább ezek válnak fontossá, és nem a Szentírás. Babilon ma ott van, ahol a világi hatalom, a befolyás, hírnév, pénz mindennél fontosabbá válik. És hát ilyen értelemben mindannyian tegyük mérlegre azt, hogy hát akkor melyik gondolkodásban vagyunk benne. Mi volt a látszat az ókorban, amikor új-babiloni birodalomban ott voltak a foglyok, ott volt Dániel társaival, olvasták Jeremiástól, hogy leomlott Babilon, mégis a látszat azt mutatta, hogy ez a Babilon, ez nem, hogy leomlott volna, hanem még növekszik. Ugye a Szemiramisz függőkertje, a világ 7 csodája közé emelkedett, stb. Még inkább nagyobb lett. Nemhogy leomlott volna. Mi volt a látszat például János korában, amikor a római birodalomban azt írja jelenésekben, hogy jön az angyal, és azt üzeni, hogy leomlott Babilon a nagyváros. Mit láttak az olvasók? Mi történik? Nemhogy leomlott volna Róma, ja, itt a római Kolosseumnak a képét látjuk, ha valaki járt ott, ugye itt van ez a kereszt, ami a mártíroknak az ide, itt megölt keresztény mártíroknak az emlékét jelzi. Nem, hogy leomlott volna Róma, hanem azt látták, azt tapasztalták az első századok keresztényei, hogy még inkább növekszik ez a Róma, hogy leomlott volna, de ez volt a látszat. És hát ha megnézzük, ma mi a látszat? Kinek megy jobban a dolga? Zsoltáros azt mondja, 73. Zsoltár, irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Ha ma valaki becsületesen próbál élni, ha valaki ma tényleg Isten szerint próbálja az életét alakítani, jobban megy a dolga, mint a többi embernek? És a Zsoltáros is ezt látja, hogy hát itt valami látszat, valami mást mutat. Irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencsét, gúnyolódnak, gonoszságot szólnak, és biztonságban vagyon gyűjtenek. Tele van, még nekik megy jobban. De aztán azt olvassuk itt a Zsoltárban, míg nem bemenék az Isten szent helyébe, és megértem azoknak a sorsát. Mert igen, lehet, hogy ma ez a látszat, de mi lesz a végük ezeknek az embereknek? Mi lesz a legvége ezek emberek sorsának? Lehet, hogy letipornak másokat, lehet, hogy letaposnak másokat, de a végén ki az, aki győz? Ugye Góliát és Dávid harca. Lehet, hogy Góliát a hatalmasabb, lehet, hogy sokkal erősebb, de a végén ki győz? A Dávidok győznek. Mindig a Dávidok győznek Istennél és Istennel. Nem azért győzött Dávid sem, mert ő olyan erős volt, hanem azt mondta, hogy az az Isten, aki megmentett az oroszlán medvekarmaiból, meg fog menteni a Góliáttól is. Mindig a Dávidok végül ők győznek. Hát hogy fejeződött be minden gyülekezeti levél a kisázsiai gyülekezeteknél? Aki győz. Tehát vannak győztesek. A győzelemre van lehetőség Istennel. Van lehetőség a győzelemre. Jézus győzött, és majd fogok beszélni jövő héten, ugye a 14. fejezet, ahol itt a három angyal van, itt meg is jelenik ez a győztes Jézus. Ugye sarlóval a kezében, angyalok kíséretében, és azt mondják, hogy indítsd a sarlódat a földre, mert megérett az aratásra. Tehát mi lesz a vége? Hát jön majd az ítélet, és Na, itt a lényeg. Lehet, hogy ma még ez a látszat, hogy ez a kifizetődő, de mégse. Mégse ez lesz a kifizetődő. Erre majd jövő héten vissza fogunk térni. Lényegében a második angyal üzenete, hát nem egy rossz hír, hanem jó hír, hogy leomlott Babilon. Szerintem ez egy jó hír. Persze azoknak, akik szeretik Babilonnak ezt az űrzavarát, meg szeretik a borát, meg szeretik a tisztességtelen dolgokat, azoknak nem jó hír, ezt elismerem, de azoknak, akik az Isten oldalán állnak, jó hír. Hogy Babilon leomlott, meg vannak számlálva a napjai. Akik elfogadják az első angyal üzenetét, és visszatérnek az élő Isten imádásához. Ugyanakkor ez egy felhívás is, hogy el kell utasítaniuk minden olyan irányzatot, ami Isten törvényével és a Biblia tanításaival szemben áll. És ilyen értelemben tegyük mérlegre a mi hitünket. Mi az, amiben én hiszek? Min alapul az én hitem? A Babilon tanításai mennyire férkőznek be, vagy férkőztek be a gondolkodásomba? A Szentírás egy elég világos mérleget, és elég világos tükröt tárt elén, és elénk. Én úgy vélem, mindenki józan paraszti észre meg tudja érteni, hogy a Biblia mit kér tőlünk. Nagyon világosan le van írva a Szentírásban. Akárha csak a 10 parancsolatot nézzük. És mindenki eldöntheti, hogy a gyakorlatom, az a tanítás, amihez én ragaszkodom, ez most ehhez tartozik, vagy ennek ellentmond, vagy ellentmondások vannak. Tegyük mérlegre ezt. Miért fontos ezt megtenni? Ha Holtenger mellett jár valaki, ott van ez a szobor, hát ahogy kiírva látjuk, illetve ez a kőszikla, Lót feleségeként szokták mutogatni a turistáknak, hát biztos, hogy nem 3 méter magas volt, tehát ez biztos, hogy nem Lót felesége. Ugyanakkor Lót története egy nagyon érdekes dolog, mert az Új Szövetségben is megjelenik. Jézus, amikor a Lukács beszél a végidőről, azt mondja, hogy éppen úgy lesz, mint Lót napjaiban történt, ettek, ittak, vettek, ültettek, építettek, és ugye hát hirtelen rájuk jött a pusztulás. És Lót felesége ugye miért pusztult el? Emlékszünk a történetre? Mert sajnálta. Az ő szívében, hát lehet, hogy ugye az angyalok úgy rángatták ki őket, azt tegyük hozzá, de nem akartak elmenni, és ő visszanézett. És Jézus azt mondja ott a 32. versben, emlékezzetek Lót feleségére. Ezért is kell mérlegre tenni a mi hitünket. Emlékezzünk rá, hogy mi volt az ő, mi lett az ő sorsa, hogy nehogy mi is ilyen sorsa jussunk. És végezetül ezt az igét választottam mára Péter apostol leveléből, aki azt mondja, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek, és... ugye, a bor helyett józanok, hogy imádkozhassatok. Hát így hívok mindenkit ma egy imára. Köszönjük meg Istennek ezt az üzenetet. Örökkévaló Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy mindaz a kegyetlenség, az a rossz, ami körülvesz ma bennünket, és úgy látjuk, hogy ennek inkább nem, hogy el tűnne, hanem inkább ez virágzik, hogy mégis azt olvastuk ma, hogy ennek a napjai, a sátán tombolásának a napjai meg vannak számlálva. Köszönjük azt is, hogy mérlegre tehetjük a mi hitünket, a tanítást, amihez ragaszkodunk, amiben hiszünk, és köszönjük a Szentírást, mint azt az igaz mérleget, ami nem csal, ami megmutatja, hogy mi az az út, ami a mennybe vezet. Köszönjük, hogy te adsz nekünk értelmet, hogy meg tudjuk érteni a Biblia tanításait, alaptanításait. És köszönjük azt, hogy van lehetőségünk még az ilyen nehezebb helyek, a Jelenések könyvének a tanulmányozására is. Kérünk, hogy te légy az, aki megérinted a mi szívünket, és nem csak a hallgatásra ösztönzöl, hanem az ige megcselekvésére. Köszönjük azt, hogy felhívod a figyelmünket, hogy tartsuk távol magunkat Babilon borától, az emberi megoldásoktól, és mi szeretnénk Te benned bízni egyedül, és Te benned remélünk, hogy Te hozod el ennek a földnek a megoldást, és Te vagy az, aki megtisztítod a bűntől. Köszönjük, hogy így benned remélhetünk, és Téged várhatunk. Amen.